Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék nagyrészt gyorsan beszivárgott a talajba, de ez az aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölt az Országos Vízügyi Koordinációs Központ ülése után az MT-vel az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az esőkből a vízügy a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelte a visszatartott vízmennyiségét. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Az oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg, egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolja, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. A miniszterelnök sajtótájékoztatón számolt be a kegyelmi ügy megismerhető részleteiről. Magyar Péter akkor újra felszólította Sólyog Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra a személyi jogok tiszteletben tartása mellett az elnöki hivatalban megtalálható bővebb dossziét. A kormányfő hangsúlyozta, 2 éve az igazságügyi miniszter Varga Judit nem javasolta, hogy K. Endre kegyelmet kapjon, Novák Katalin akkori államfő ennek ellenére így döntött. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala, a Sándor Palotáról közleményben tájékoztatta az MT-t. A kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor 2024. februárjában értesültek az akkori kormánytagjai, írta a Fidesz. Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával, áll a frakció közleményében. A volt kormánypárt szerint Magyar Péter tájékoztatóján nem hangzott el új információ a kegyelmi üggyel kapcsolatban. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott. A delegáció tagja Orbán Anita külügy, Kapitány István gazdasági és energetikai, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős, valamint Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Hivatalos tárgyalást folytatnak Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, találkoznak Karol Navrocki lengyel köztársasági elnökkel, valamint a lengyel parlament két házának, a Szejmnek és a Szenátusnak az elnökeivel. Magyar Péter csütörtök reggel Varsóból Bécsbe utazik, ahol Christian Stöcker osztrák kancellárral és Alexander van der Bellen államfővel is hivatalos tárgyalást folytat majd. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll. A következő napokban magas szintű delegációval utaznak Lengyelországba, és a közös cél, hogy az együttműködést új alapokra helyezzék, tette hozzá. Technikai szintű egyeztetés kezd a magyar és az ukrán kormány a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, erről tájékoztatta Antonia Kostát, az európai tanács elnökét is. Andrej Sibiha, ukrán külügyminiszter pedig jelezte, az ukrán kormány kész együttműködni Magyarország új kormányával valamennyi kérdésben, köztük a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsák a bizalmat és a jószomszédi kapcsolatokat. Magyar Péter tegnapi tájékoztatóján beszélt arról, hogy a kárpátaljai magyaroknak ugyanazok a jogok járnak, mint bármely kisebbségnek Európában. Ukrajna uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitásához a magyar kormány csak akkor járul hozzá, ha ez megtörténik, jelezte a miniszterelnök. Azonnali hatállyal felfüggesztették a Nemzeti Kulturális Alapigazgatóját, Krucsai Néherter Anikót. A döntést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette be. Ennek hátterében az NKT érintő közelmúltban kirobbant támogatási ügy áll. A gyanú szerint szakmai szempontok nélkül jogszerűtlenül osztottak szét mintegy 17 milliárd forintot, a minisztérium a kifizetéseket már korábban zárolta. A héten kezdődik a Magyar Államadós Osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata. Először a Moody's vizsgálja Magyarországot, a cég május 22-ére, most péntekre tűzte ki a besorolások első idei értékelési időpontját. A Standard & Poor's-é május 29-én, a Fitch Ratings-é pedig június 5-én következik. Végül az időjárásról. Holnap többnyire derült lesz az ég gomoly felhőkkel, helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6 és 11 fok között, napközben 23-24 fok körül alakul. Gyorsan melegszik majd az idő, a pünköst hétfő már 30 fok feletti hőmérsékleteket tartogathat. Híreinket hallották.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400-2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916-130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Beszélgető társam szerző Rita, Judit nővér, Szent Ferenc kisnővérei közösség tagja. És hát nem Arlón, vagy Bükszentterzsébeten, vagy Miskolcon beszélgetünk, hanem Budapesten, a Felső Krisztina városi templom kertjében, vasárnap este a hatos mise alatt. Ez most már az ötödik miséjük, amit itten asszisztálnak a plébániánkon, és egy jótékonysági kezdeményezés zajlik az önök missziója javára. Néhány mondatban összefoglalta minden mise végén, hogy miről is van szó. Mondjuk el a hallgatóknak, mert időről időre van szó Arlóról, de azért egy újszülöttnek minden ismeret új.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Érdekesség ugye, hogy én itt Budapesten nőttem föl, vagy Budán, és hogy egy nagyon más világba keveredtem, amikor most már több mint 10 éve élek Arlóban, és már sokkal régebb óta figyelemmel, hogy a nővérek hogyan próbálnak segíteni Arlóban. A közösségünk több mint 30 éve él ott, azóta van ott rendházunk, és talán a kezdetekkor még durvább volt a helyzet, mert akkor épp ugye a rendszerváltozás környékén voltunk, és több ezer fős gyárak zártak be, vagyis rengeteg ember volt munkanélkül.
Borsodban vagyunk, azt mondjuk el, tehát Arló ott van Ózd környékén, ugye?
Szomszédban, tehát konkrétan a következő település Arló után Ózd, úgyhogy ott is nagyon sokan dolgoztak ezekben a gyárakban. Úgyhogy akkoriban, a kezdetekkor tényleg nem lehetett az, hogy jöttünk, és akkor beszélünk Istenről, meg ilyesmi, mert a legalapvetőbb szükségletek nem voltak meg. Ugye konkrétan tényleg éhezés, megfagyás veszély, mindenféle alapvető szükségletek. Úgyhogy szükségszerűen egy kicsit a kezdetekkor ebbe a szociális irányban tolódott el a munka, hogy ruhaadományok, tűzifa, gyógyszer, szóval mindenféle ilyesmivel próbáltak a nővérek segíteni. És örömhír, vagy örömmel újságolom, hogy mostanra azért már nagyon sokan dolgoznak. Újabb ilyen összeszerelő üzemek, meg gyárak nyíltak a környéken. Lehet, hogy Egerbe kell menni, vagy Miskolcra, de azért elérhető.
Tehát aki akar talál munkát most már?
Igen, és azt merem úgy mondani, hogy helybéliek állítják ezt, hogy ha nagyon akar valaki, akkor azért talál. Bár még mindig sokan vannak napszámban, tehát hogy szőlőbe vagy gyümölcsszedés, tehát ilyen szezonális munkában.
Ami azt is jelenti, hogy nincs társadalom biztosításuk.
Így van. Uh-huh. Igen, tehát hogy szóval azt akartam csak mondani az előbb, hogy még a kezdetekkor óriási nagy volt a munkanélküliség, mostanra azért egy kisebb réteg van, viszont én úgy érzem, kérem, hogy nagyobb a szakadék. Tehát ugye vannak, akik szépen elmennek dolgozni, meg azért van pénzük, és van egy szakadék, mert most már, hál' Istennek, nem lehet csak gyerekvállalásból, csak abból megélni, hanem ugye ez egy óriási jó, hogy a munkához van kötve, a adókedvezménytől kezdve mindenféle ilyesmi. Úgyhogy egy kis szűkebb rétegről beszélünk, viszont az az élményünk, hogy ők meg nagyobb mélységben, vagy nagyobb nyomorban, vagy nagyobb szegénységben élnek. Tehát hangsúlyozom, hogy nem mindenki. Tehát ha hallja valaki, hogy Arló, az nem azt jelenti, hogy itt mindenki iszonyatosan szegény, hanem hogy vannak még olyanok, akik nagyon nehéz körülmények között élnek. Ilyen példa, amit szoktam mesélni, hogy nekem budapestiként meglepő ez, hogy a kútról hozzák még mindig sokan, nem mindenki, de sokan a vizet, pláne most télen mínusz 15, mínusz 20 fokban, hát döbbenet, hogy nem az, hogy letakarjuk, hogy el ne fagyjon, hanem napi használatban vannak a kék kutak.
És a fizikai, anyagi segítségen kívül a tanodájuk is egy, ha nem újdonság, mert most egy 15 éves múltra visszatekint, nem tudom pontosan, de az is egy nagyon-nagyon jól működő kezdeményezés. Talán a jezsuitákkal együtt csinálják, ugye?
Most együtt működünk velük, de mint említettem, mi azért már több mint 30 éve itt vagyunk, ők meg azért ilyen 4-5-6 éve vannak, pontosan sajnos most így hirtelen nem jut eszembe. Tehát a kezdetektől azért volt olyan nővértársam, aki fiatalokkal foglalkozott, csoportot tartott, és nagyon jó látni, hogy az ő gyerekeik most a mostani ösztöndíjasaink között vannak. Tehát, hogy igyekszünk koldulni pénzt arra, hogy ösztöndíjjal támogassunk olyan fiatalokat, akiknek a családja esetleg nem tudná megengedni, hogy a nyolc általános után még messzebbre elmenjenek iskolába, bérlettől kezdve, munkaruha, mindenféle kiadások vannak, illetve a nagy konkurencia ez a napszámba, tehát sokan fiatalok azt hiszik, hogy na majd most lesz pénzem, ha elmegyek a szőlőbe, de abban nem gondol bele, hogy hosszú távon, viszont ha nincsen semmilyen szakmája vagy végzettsége. Tehát ezt az ösztöndíjat is azért csináljuk, hogy motiváljuk a fiatalokat arra, hogy ne a szőlőbe menjél dolgozni, hanem tessék valamilyen szakmát szerezni.
De a tanoda az most az ösztöndítő függetlenül az ösztöndíjra is rátérek, és arra, hogy egy kolduló rendnek a tagja, és most éppen koldul itten, nemes cél érdekében.
Igen, visszatérve akkor a tanodára. Tehát csak azt akartam mondani, hogy nagyon sok gyerek fordul meg nálunk. Hivatalosan nem vagyunk tanoda, egyébként nyitott házunk van, és ide fakultatíve jöhetnek a gyerekek, tehát semmilyen kényszer alatt nincsenek, hanem ha jó programok vannak, ha élménydús a velük való foglalkozás, akkor szívesen jönnek. Tehát hétköznap lehet jönni hozzánk, illetve havonta egyszer szokott lenni egy úgynevezett befogadlakos szombat, ahova pedig önkéntesek, akár Budapestről, vagy messzebbről is szombati napon leutaznak, ott vannak velünk, játszanak, foglalkoznak a gyerekekkel, este meg hazamennek, illetve nyáron szoktak táboraink lenni. Van ott alvós táborunk azoknak, akik szépen kijárnak és szót is fogadnak, és van sporttáborunk, az bejárós, tehát napközis tábor, azt meg igyekszünk, hogy minél többek eljöhessenek, vagy lehetőséget adni. Az elmúlt években 2 hetes ilyen napközis táborunk volt, és hát még ilyen 89 gyerek megfordult összességében a két hét alatt.
És akkor, hogyha jól értem, akik korábban önök segítségében részesültek, azok gyerekként, azok szülővé nőve már máshogy nevelik a gyerekeiket, ugye? Igényesebben és nagyobb szigorral?
Hát nem a nagyobb szigort mondanám, hanem hogy ők nagyobb arányban felismerik például a tanulás fontosságát, hogy az én gyerekemnek nem azt mondom, hanem megy iskolába, hogy semmi baj, hanem azt mondom, hogy tessék iskolába menni. Ez látszik, tehát hogy tehát generációról generációra egyre több osztályt tesznek le, vagy esetleg szakmát szerez, vagy hát vannak főiskolás, meg egyetemre járó diákok is, akik innen Arlóból kerültek, nagyon büszkék vagyunk rájuk.
Van esetleg olyan, aki a cigány szakkollégium tagja esetleg, itt Budapesten a jezsuitáknak van egy szakkollégium, ami most volt, azt hiszem éppen 30 éves.
Sajnos nagyon nehéz oda bekerülni, de már egy lánykát már több fél éve próbálunk be jutatni, de most éppen azt hiszem nincsen, de Budapesten tanuló főiskolásunk, egyetemistánk több is.
Hányan vannak az arlói közösségbe nővérek?
Most jelenleg 6.
Az komoly létszám. Ott a noviciátus is, vagy miért?
Jelöltség. Egy jelölt nővére elbővültünk most pont az évközben. Egyébként 5 lakunk, és hát ugye nagy újságunk az, hogy már olyan sokan vagyunk, hogy nyílik a 4. házunk.
Hol lesz az?
Debrecenben.
Debrecenben, ez nagyon-nagyon jó hír, igen. Akkor ezek szerint mekkora ez a létszám?
Most 18-an vagyunk 3 házban, és már alig férünk el, úgyhogy így aztán minden házból.
És minden háznak megvan a sajátossága. Arlón a tevékenységük nagy része ez a tanoda, ugye?
Igen.
De hitoktatnak is esetleg?
Itt Arlóban nem, de más házban lakó nővérek közül volt már, aki hitoktat, vagy például a jezsuita gimnáziumban is van, az iskola lelkészségén egy nővér. Úgyhogy tényleg színes mindenféle területen, vagy hospice-ban is van Miskolcról egy nővértársam. Falupasztorációban például Bükszentkereszten van egy lelkigyakorlatos házunk, szintén Bükszentkereszten. Van egy imádságházánk Miskolcon.
Az mit jelent?
Az imádságháza?
Igen.
Az egy ökumenikus kezdeményezés, több felekezet összefogásából az a célkitűzés, hogy nehogy már csak a benzinkutak legyenek 24 órán keresztül nyitva, hanem az Isten imádására helyek.
Tehát egy ilyen örök imádó hely?
Igen, örök, igen, dicsőítő, vagy imádkozó hely, igen. És sajnos Magyarországon még nem tudok olyanról, hogy folyamatos összejönne ez a éjjel-nappal nyitva, de van több imádságháza, ahol zajlanak így dicsőítések meg imádságok. Sopronban, Kecskeméten, Budapesten 2 is. Most nem akarok utaságokkal mondani.
Napi 24 órát ott vannak?
Hát ez a cél, de nem, mondom, sajnos nem jön most össze, de reklámozni, szívesen reklámozom, hogy Miskolcon is van ilyen, is lehet hozzánk is csatlakozni, tehát itt ez nővérek buzogtak, vagy kezdeményezésére Miskolcon, a rendházunk mellett van egy kis ház, és oda föl lehet iratkozni, és akkor beengedik a nővérek, imádkozhat, elmehet, illetve vannak közös, meghirdetett nyílt alkalmak, ahol meg dicsőítésbe be lehet kapcsolódni.
Említette, hogy hivatalosan nem tanoda. Mi a különbség a hivatalosan tanoda és a nem hivatalosan tanoda? Hasonló, mint a szakkollégium, hogy kap valami állami támogatást, hogyha hivatalos? És mi kellene ahhoz, hogy hivatalosak legyenek, vagy akarnak-e hivatalosak lenni?
Szóval ez a különbség, hogy a hivatalos tanoda az normatívát kap. Hát mi is szerettünk volna most már hivatalos tanodába válni, de sajnos a felzárkozó települések programban résztvevő települések most éppen nem kapnak engedélyt arra, hogy tanod.
Új, ez az a bizonyos 300 település, ami a legszegényebb 300, és a máltaiakkal együtt értem, tehát itt nem kapnak ilyen lehetőséget egyelőre, tehát az adományokra szorulnak, ugye? Azért is van itt.
Így van, valamivel a szép nagy épületünk rezsijét, villanyszámláját és visszámláját is, illetve gyerekprogramokat, táborokat azért szoktunk kivételt tenni, hogyha valahol nagyon nagy szükséghelyzetet látunk, például legutóbb egy családnál sikerült meg előzni, az utolsó pillanatban lett a vezetékcsere. Meg gondolok, mert leégett volna a ház, úgyhogy erre is nagyon...
Tehát az elektromos vezetékcsere.
Hálás vagyok, hogy szintén koldultam, és összejött.
Hát a munkamegosztásban a renden belül ön a koldus?
Hát ugye Ferences lévén elvileg mindannyian...
De többiek is járnak koldulni, vagy pedig ön a specialitása ez?
Van, amikor elkísér nővértársam, de most jelenleg rám van bízva ennek az Elfogadlak Alapítványnak a működtetése, vezetése.
Hogy hívják az alapítványt?
Elfogadlak Alapítvány.
Gyakorlatilag minden hétvégén valahol viszi a kis ajándékkincseit, amiért...
Annyi nincsen. Ősszel szokott több is lenni, legalább 3, meg most tavasszal ez a második, de szerintem most őszig ennyi volt. Uh-huh. Úgyhogy azért ezeket el kell készíteni. Kollégáim szoktak segíteni horgolni például, vagy édesanyám is szépségeket, gyertyákat, mindenfélét készít. Szappant, úgyhogy mindenfélét hozunk, amit ajándékba tudunk adni. Rózsafüzért, kis taus karkötőt, amihez a kis taut Assisi-ből hoztuk. Úgyhogy igyekszünk valami ajándékkal megajándékozni, akik támogatják ezt a munkát.
Említette, hogy Budán nőtt föl, melyik plébánia kereté, vagy hogy talált rá Szent Ferenc kisnövéreire, és milyen előélet után?
Májra Zsemetén nőttem föl, és a Google segített egyébként a kisnővéreket megtalálni, mert ferences női közösségeket kerestem, azt nem annyira ismertem. Ferences férfiágat ismertem, hiszen Szentendrén végeztem, és nagyon jó élményem volt ferencesekkel is, de aztán leültem a Google elé, és úgy találtam rá a honlapjára a közösségnek, egy nagyon élő, mosolygós, fiatalos közösséget láttam, úgyhogy elmentem egy nyílt napra Miskolcra, és ott nagyon otthon éreztem magam, és akkor így itt ragadtam.
És már örökfogadalmas?
Igen.
Tehát ferences diák volt, akkor Szent Ferencet megszerettették, azt hiszem, önnel, és most egy jubilami esztendő van, illetve már sokadik, mert minden 800 évvel ezelőtt történt, most ez tényleg az utolsó a 800 évben. Szent Ferencet megszerette. Megszerette, és kereste a ferences közösséget. Így a jubilami esztendőben a közösségük zarándokol esetleg Assisibe, a településeiken, a rendházaik vonzáskörzetében Szent Ferenc mennyire tud téma lenni, akár világi közösség keretében is.
Most hál' Istennek, most már sokadik éve ünnepelünk valaminek a 800. évfordulóját, azt hiszem most Szent Ferenc halála, most már az utolsó ilyen jubileumi esztendő, de azt hiszem 2 éve voltunk most közösséggel Assisiben, megint egy zarándoklaton, és hát ezekben az években tényleg többen keresnek meg minket, hogy ide hívnak, oda hívnak bennünket így ferences témában, úgyhogy van lehetőségünk így
Most a közösség alapításakor ilyen egyházmegyei jogú szerzetes rend volt, most kilépnek az egyházmegyéből, hogyha már mint a debreceni közösséggel, akkor most már egyházmegyek közi szerzetes rend lesznek?
Hát nem tagadjuk, hogy örülnénk, hogyha hivatalosan is elnyerhetnénk ezt a szerzetesi megnevezést, mert hogy azzal a céllal kaptunk engedélyt, így a mostani kinézetre, meg stb., hogy ez a célunk, hogy hivatalosan is, egyház jogilag is elismerjenek bennünket így szerzetesnek.
A munka a szegény emberek között tud-e örömet, táplálékot adni lelkileg? Mennyiben fáradtság és kötelesség, és mennyiben örömforrás is esetleg?
Hát nagy örömmel mondhatom, hogy én szeretek Arlóban élni, szeretem a munkámat, és kedvelem az Arlóban lakó fiatalokat. És amikor ifjúsággal foglalkoztam, 8 évet legalább, akkor nagyon sok barátra tettem szert, vagy jó kapcsolatot ápolhattam a fiatalokkal, és nagyon sok értékes embert ismerhettem meg. Sokszor akkor is, hogyha esetleg ez kívülről, nem tudom, morcos külsőt jelentett, vagy látszólag problémás eseteket, de mégis tényleg azt mondhatom, hogy őszintén mondhattam nekik, hogy téged az Úristen jónak teremtett, és ott van benned az a kincs, az a gyémánt, ami lehet most még csiszolatlan, de hogy a Jóistennel kibontakoztathatod azt, ami benned van. És láthattam ilyen átalakulásokat, láthattam ilyen kincsfelvillanásokat, úgyhogy én szeretem a munkámat, és szívesen imádkozom is értük, szívesen hívom őket imádságokra, szívesen viszem őket dicsőítésekre, vagy zenélünk együtt. Tanítani is szeretek, abban is volt az elmúlt években részem, most pedig, mint alapítvány vezetőként pedig ezek a kézműves dolgok, amiben őket is, a helyeket is bőven bevonom, vagy segítenek elkészíteni, vagy alapanyagot, vagy előkészíteni, vagy leszedni, vagy elkészíteni, szóval, hogy így.
És az érettségi, a Szentendre érettségi után a civil életben is kipróbálta magát, vagy rögtön ment a nővérek közé?
Egyetemre mentem.
Mit végzett?
Angol hittanjáték és szabadidőszervező tanár vagyok.
Hát akkor ez nagyon jó.
Igen, és nagyon büszke vagyok rá, hogy kipróbáltam magam itt az Arlói iskolában is, angol tanítás keretében. Hát nagyon más volt, mint Budapesten tanítani, de három kingeserves hónap után elkezdtek dolgozni, elkezdtek figyelni az óráimat, és szintén jó kapcsolatba kerültünk az akkori hetedikes kamasz reménytelen esetnek tűnő diákokkal, úgyhogy sok jó élményem van, hál' Istennek, így a munkám során.
A Magnó bekapcsolás előtt megkérdeztem a vezeték nevét, és most egy elég buta viccizott eszembe. A név kötelez, ön a pénzszerző nővér a renden belül, tehát a kolduló nővér.
Zeneszerző, mert egyébként dalokat is írtam, úgyhogy ez sokkal inkább
szerző a vezeték neve, Judit nővérnek. És akkor még arról szóljon, hogy egy napot eltölt itt minden szentmise végén a hirdetések után, mond néhány mondatot az önök missziójáról, és hát kéri a segítséget. Hogy talált ránk, illetve erre a plébániára, és mik a benyomások?
Nagyon örülök, hogy ide kerülhettem a Felső Krisztina városi plébániára. Egyrészt egyébként rokonaim is járnak ide, édesanyám révén rokonok. Másrészt pedig önkéntes, aki szokott hozzánk járni gyerekprogramra, táborba, ő buzdított, és hát tulajdonképpen leszervezte, és segített, hogy megvalósulhasson ez az adományvásár, úgyhogy én most így nagy örömmel csöppentem ide, és egy fantasztikus közösséget láthatok, így meg nagyon jó lelkű, adakozó, támogató, kedves szavakat is kaptam, úgyhogy hálával távozom majd a nap végén.
Nagyon szépen köszönöm, és visszaengedem, mert a mise végén újabb feladat vár önre, ez a legnépesebb fiatalokat összegyűjtő gitáros mise, és szóljon hozzájuk úgy, hogy megérezzék, hogy segíteni jó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szerző Rita, Judit nővér, Szent Ferenc kisnővérei közösség tagjával beszélgettem a budai felsőkiszavárosi templomban, illetve templom kertjében. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban az Istennel való találkozás helyszínéről és viennei Szent Jánosról Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Add, hogy megbocsássak, viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Ha valakinek panasza van a másik ellen, az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. Üdvözítő Istenem, gyakran mondom az imában, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Uram, te tudod, hogy nem mindig gondolom ezt komolyan, mert néha haragot tartok, sérelmeket, bántásokat hordozok a szívemben. Add, hogy ha ma találkozok valakivel, aki megbántott, meg tudjak neki bocsátani. Amen. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amikor is az Istennel való találkozásnak egyik nagyon fontos helyszínéről fogunk beszélgetni, mégpedig ami az Istennek a háza, az a hely, ahol szoktunk összegyűlni, hogy az Istent dicsérjük és az Istent imádjuk. Mielőtt azonban erről beszélgetünk, szeretném megkérdezni tőletek, hogy mit jelképezhet szerintetek egy kapu?
Bemenetelt, a belépést valahova.
A mennyországba.
Új kezdet.
Nagyon jó. Amikor gyermek voltam, nagyon szerettem meglátogatni a nagyszüleimet. Ők egy nagyon nagy házban laktak, és ahogy a kapuhoz értünk, már eltöltött az ismerős érzés, hogy már majdnem megérkeztünk. Nagyon gyakran van ez így, ugye, hogyha belépsz egy ajtón, amit ismersz, akkor tudod, hogy mi vár rád. Akkor nem annyira izgalmas, ha kinyitod az ajtót, mert már voltál ott többször. De mi van azokkal a helyekkel, ahol még nem jártál? Mindenhová kapunk keresztül megyünk be?
Igen.
Gondoljatok bele, akárha egy osztálykirándulásra elmentek, és egy múzeumba mentek be, akkor annak is van egy ajtaja, amin átléptek, igaz? Vagy hogyha bemegyünk egy templomba, nyilván annak is van egy különleges kapuja, de a családi házatoknak is ismered már a kiskaput, hogy meg kell lökni, vagy meg kell emelni a zárat, és úgy nyílik, tehát, hogy akkor tudjuk, hogy mit árul fel előttünk. Volt-e már esetleg nektek olyan, hogy nagyon izgatottak voltatok, mert valahová elmentetek, és alig vártátok, hogy azt a kaput, mint egy titkos ajtót kinyissatok. Szoktuk is ezt mondani, ugye, hogy titkos ajtó nyíj ki, mert ez miért izgalmas, hogyha egy kapun jó lenne, ha átlátnánk, vagy az a jó, hogy nem látunk, csak át kell menni rajta. Mi a véleményetek?
Az a jó, hogy nem látunk át, mert így sokkal izgalmasabb átmenni.
Volt már neked olyan élményed, hogy olyan kapun mentél be, amit nem tudtad, hogy mi vár rád?
Persze, hogy volt.
Elmondasz egyet?
Egyszer, amikor még a múzeumunk romos volt, bementünk először, egy olyan érzés fogott el, hogy hűha, ez nagyon szuper.
Hát ilyen érzések vannak bennünk. Én voltam, képzeljétek el, a Vatikánban, a Szent Péter Bazilikába. Nagyon nagy tömeg volt a Szent Péter Bazilika előtt Rómába, és esett az eső, óriási nagy tömeg, és akkor, hát ugye rengeteget hallottam már róla, a Szent Péter Bazilikáról is, és alig vártam, hogy bemehessek oda, de viszont több mint egy óra hosszán keresztül kellett sorban állni, az esőbe előre menni, hömpölygött a tömeg, és azt az érzést nem is tudom nektek elmondani, amikor én a Szent Kapun átléptem, mert hogy akkor még szent év volt tavaly. Olyan világ tárult el, amit te mondasz elém, hogy én is csak azt mondtam, hogy hűha, hogy én el se hiszem, hogy én egyszerű vidéki pedagógus itt vagyok a Szent Péter Bazilikában, és minden óriási, és minden látványos, és el se hiszem, hogy itt van Szent II. János Pál pápa sírja, el se hiszem, hogy ott van Szent Péter apostolnak a mozaikja a Szent Kapu fölött. Tehát, hogy így ámultam és bámultam, és a lelkem nem tudta befogadni azt a sok csodát, ami a Szent Péter Bazilikában volt. Szó szerint, ha hiszitek, hanem ilyen megrészegülten jöttem ki a bazilikából, mint hogyha fel se fogtam volna, olyan volt, mint hogyha nem is velem történt volna, meg annyira tele volt a szívem azzal az élménnyel és azzal a látvánnyal, amit számomra adott ez, hogy beléphettem a Szent Péter Bazilikába át a Szent Kapun. Na hát ott tartottunk, hogy sokféle kapu van, és hogy a nagyszüleimnek a háza is ilyen kapu volt előtte, és hogy mennyire vártam azt, hogy én ezen a kapun beléphessek, és aztán felmentünk egy lépcsőn, és minden forduló után egyre boldogabb voltam, mert tudtam, hogy végre majd a nagymamám fogja kinyitni az ajtót, és nagyon csodálatos dolog volt ez. Így vagyunk ezzel, biztosan ti is vártok olyan találkozásokat, amiket már mondjuk a hét elején tudod, hogy milyen jó lesz, hogyha el fogsz menni a nagymamádhoz, vagy a rokonodhoz, vagy újra fogsz valakivel találkozni, akit régen láttál, mikor ti is, Roxi, elutaztok Budapestre a rokonokhoz, és hogy milyen jó várakozni, és amikor végre meglátjuk egymást, és egymás szemébe tudunk nézni, üdvözöljük egymást, akár egy kézfogással is, és hogy kimondhatjuk az első szavakat, és így megindul a beszélgetés. Milyen furcsa lenne, ha kimaradnának ezek a fokozatok. A találkozás nem lenne nyugodt, baráti és szívélyes, inkább olyan lenne, mint amikor a katonák lerohannak egy célpontot. Tehát nagyon fontos megtanulni a jó találkozásnak a receptjét. Számunkra, ahol mi keresztények összegyűlünk, és már nem a föld alatti katakombákban vagyunk, ahol az első keresztények, hanem Istennek szentelt házakat építettünk, ezeket úgy hívjuk, hogy
Istenháza, templomok.
Így van. Mit tudunk még erről mondani, Matyi?
Ő a mi atyánk, tehát azt is mondhatjuk, hogy a templom a mi otthonunk. Amikor belépünk az ajtaján, olyan, mintha egy hosszú nap végén hazaérnénk.
Mit csinálunk először, ahogy belépünk egy templomba?
Először köszönünk, belemártjuk az ujjunkat a szentelt víztartóba. Ez arra emlékeztet, hogy megkeresztelt emberek vagyunk. Majd keresztet vettünk, így módon a Szent Háromságot, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket köszöntjük.
Ha van a templomban tabernákulum, azaz az eukarisztiát, a szentostját őrző oltárszekrény, akkor térdet hajtunk annak irányába. Mi jelzi a tabernákulumnak a jelenlétét egy templomba? Tibike.
Helyét általában egy vörös izzó, az örök mécs jelzi.
Köszönöm szépen. Amikor a Szent Mise elkezdődik, akkor a padok lassan megtelnek, és egyre többen érkeznek, ilyenkor illik köszönni azoknak, akik mellénk leülnek. Egyesek még beszélgetésbe is kezdenének, de ez nem feltétlenül jó dolog. A mise előtti percekben mi lenne a helyes magatartás, Virág?
Ha elcsendesülünk, oly sok gondolat kavarog a fejünkben. Most tegyünk félre őket.
Mire próbáljunk meg törekedni?
Próbáljunk meg összeszedetté válni a szívünkkel és az értelmünkkel is odafigyelni Istenre.
Mi történik akkor, amikor megszólal a csengő?
Jelzi a liturgia kezdetét.
Gondolom, nem mindig csendes mise szokott lenni, hanem van, amikor ugye énekek is hangzanak el az orgonán. Mit tudunk ezekről?
Ha van kántor, a közösség énekelni kezd.
Mit tegyünk, ha a közösség énekelni kezd? Hogyan vegyünk részt egy ilyen énekes szent misén?
Próbáljunk bekapcsolódni. Sokat segít, ha van saját témakönyvünk, énekes könyvünk. Ne felejtsük otthon.
Mit mond az énekelésről, a templomban való közös éneklésről Szent Ágoston? Mit tanít?
Aki jól énekel, kétszeresen imádkozik.
Hát akkor mit javaslunk mindannyian egymásnak és a híveknek?
próbáljunk meg mi is kétszeresen imádkozni.
Azt számít, hogy mennyire tisztán énekelünk egy szent misén?
Nem.
Akkor mi számít szerintetek?
A szívünk. Az, hogy Istenre odafigyelünk.
És hogyan énekeljünk? Honnan szóljon az ének?
Szívünkből szóljon az ének.
Énekelj az Úrnak, új éneket, énekelj az Úrnak egész föld. Énekelj az Úrnak, új éneket, énekelj az Úrnak egész föld. Énekelj az Úrnak, áldjon
A miséző pap üdvözli az egybegyűlt híveket, ő vezeti mindannyiunk közös imáját. Az üdvözlés két lépésből áll. Az első lépés, amikor keresztet vetünk. Mi is történik ekkor, Matyi?
A Szent Háromság nevét hívjuk segítségül, közben a keresztjelét rajzoljuk magunkra. Jézusra emlékezünk, aki annyira szeretett minket, hogy feláldozta érettünk az életét.
A második lépés az, amikor a pap liturgikus köszöntést mond. Mit jelent ez, Tibike?
Három köszöntési forma van, melyek mindegyik a Szentírásban szerepel. Már az apostolok így köszöntötték a híveket, akár személyesen találkoztak, akár levelet írtak nekik. A leggyakrabban használt köszöntés az Úr legyen veletek, amikor püspök misézik, Jézus szavait ismétli meg. Békesség veletek!
Csak akkor van lehetőség jó beszélgetésre, igazi találkozásra, ha mindenki őszinte. Így igaz ez a szent misére is, ezért először elismerjük, hogy vannak hibáink, nem vagyunk tökéletesek, és nem szeretnénk hamus arcot mutatni magunkról. Bevalljuk, hogy vétkeztünk, ugyanakkor azt is kimondjuk, hogy szeretnénk jobbak lenni, és ehhez az Isten segítségét kérjük. A bűnbánatnak több formája is létezik. Melyik ez a legősibb bűnbánati forma? Roxi?
A legősibb a gyónom a mindenható Istennek. Kezdetű ima ebben elismerjük, hogy sokszor és sokat vétettem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Majd kérjük Szűz Mária az angyalok és a szentek segítségét. Ők is imádkoznak velünk Istenhez.
Ezután következik a Kirie, Uram irgalmaz. Mi történik az Uram irgalmaz eléneklésével, Tibike?
Elmondásával beismerjük, hogy Isten kegyelmére, irgalmára szorulunk. De nem félünk, nem kelt rossz érzés bennünk, mivel tudjuk, hogy ő szeret minket és javunkat akarja.
Mit gondoltok, hogy miért háromszor mondjuk azt, hogy Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz? Mit jelent ez a szám ebben az esetben, hogy háromszor ismételjük?
Az, hogy ténylegesen megbántuk a bűneinket, és a hármas az egy szent szám, ami a teljességet fejezi ki.
Amikor Isten közel jön, könnyen megijedünk. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, mondta Jézus Péternek. Úgy gondolta, hogy az ő gyöngessége, gyarlósága összeegyezthetetlen Isten szentségével. Az Úr azonban nem így látja. Mikor kisgyermekként megszületett Jézus, ezt énekelték az angyalok a betlehemi pusztában.
Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek.
Ez mit jelent, gyerekek, amikor így dicsőítő éneket énekelnek az angyalok, és mi ehhez az angyali kórushoz csatlakozunk a Szent Misén? Mit akarunk ezzel elmondani?
Nem kell Istentől tartaniuk azoknak, akikben van jóság.
Vagyis mindannyian nem kell, hogy féljünk Istentől, hanem együtt kell dicsérnünk az ő életét, az Isten jelenlétét az életünkben, az angyalokkal és ott a Szent Misén megjelent emberekkel együtt. Hódolunk az Isten szent színe előtt, és megköszönjük azt a szeretetet, amit az Isten ad nekünk.
Lehet, hogy most még gyengék, bűnösök, de készek jobbá válni, és valóban törekszenek a változásra.
Az Úr segítségükre siet, és szívesen veszi, ha megszólítják az imájukkal. Ezt a szeretetet, ezt az atyai irgalmat dicsőítjük énekünkkel.
Így van. Most pedig azt tudom nektek mondani, hogy a pap azt mondja a híveknek ezt követően, hogy könyörögjünk. Ezzel egy imára hív meg minket, majd rövid csönd következik. Mit gondoltok, hogy mi a csendnek a célja a Szent Misében?
Hogy gondolatban minden jelenlévő megfogalmazza, miért szeretne imádkozni, miben kéri Isten segítségét, s ki az, akit az Úr jóságába ajánl.
Van, aki kimondja ezeket a könyörgő szavakat, van, aki pedig magában mondja ki ezeket a szándékokat, amiket a pap összegyűjt, egybefog, és mint egy virágcsokrot, amely különböző szálakból áll, az Isten elé viszi. Az általa elmondott kérő imát és könyörgést így hívjuk kollektának, vagyis összegyűjtött imádságoknak és szándékoknak. Ugye eszünkbe jutnak Jézus szavai. Mit mondott Jézus arról, amikor együtt kérünk az Istentől valamit? Roxi?
Ha ketten közületek, valamiben egyetértenek, a földön és úgy kérik, megkapják mennyei atyámtól.
Képzeljétek el, hogy volt egy atya, egy papbácsi, aki 1786-ban született, Jean-Baptiste-nak hívják, és nem sokkal a francia forradalom kitörése előtt volt az ő születésének az időpontja, és e történelmi esemény az egész életét meghatározta. Képzeljétek el, hogy nem tudott iskolába járni, katolikus hite miatt üldözték, és bujkálnia kellett. És mire csillapodni kezdtek a kedélyek, és valamelyest rendeződött a helyzet, már idősebb volt. Így Jean-Baptiste évekkel le volt maradva a szerencsésebb fiataloktól, későn kezdett el írni, olvasni, megtanulni, ezért sokan butának gondolták, pedig nem volt az. Nagyon-nagyon nehéz gyermekkora volt, és végül nagyon sok nehézség árán 29 éves korában szentelték őt pappá. A legtöbben meg voltak arról győződve, hogy nem várhatnak tőle sokat, hisz olyan buta. Aztán mondd el nekünk, Tibike, hogyan szólt közbe ennek a fiúnak az életébe a Jóisten, és hogy mi lett ebből a gyermekből.
János egy kis faluban szolgált papként. Jó lelkű, egyszerű ember volt. Nagyon szeretett imádkozni, nappal böjtölt, éjszaka a templomba ment, hogy együtt legyen Jézussal. Sokan bántották, mondván, hogy nem ért eléggé a hitoktatáshoz, nem jól prédikál. A Szent Mise jelentette a legnagyobb vigasz számára, de Isten rendkívüli ajándékot adott neki. Képes volt belelátni az emberek szívébe. Sokan Isten előtt is véltek kimondani az igazságot, ilyenkor ő, hol keményen, hol szelíden rávezette őket az őszinteségre. Kiváló gyóntató volt, akihez messze földről is érkeztek a bűnbánok. 1859-ben halt meg, mindvégig arctelepülés plébánosaként szolgált. Viennei Szent János a gyóntatók és a plébánosok védőszentjeként tiszteljük.
Így van, köszönöm szépen. Viennei Szent János életéből is látjuk, hogy az Isten, amikor emberré lett, akkor azt akarta, hogy mindenkor minden emberéhez eljusson az ő örömhíre. Azt akarta, hogy a világon minden ember megtapasztalhassa az ő valóságos jelenlétét, és így Krisztus titokzatos módon továbbra is itt maradt velünk. Elküldte a Szent Lelket, az ő saját lelkét, és a tanítványai szívében és az ő közösségében a Szent Lélek azóta is jelen van. És minden embernek külön hivatást adott arra, hogy az örömhírt hirdesse. És viennei Szent János élete is azt a példát mutatja, hogy nekünk is küldetésünk van, hiába vontatott vagy fájdalmas sorsunk is akad, meg nehézségek az életben, a Jóistennek tervei vannak velünk. És azt kívánom nektek, hogy a Szentlélek Isten világosítson meg mindannyiunkat abban, hogy megláthassuk a Jóistennek az álmát, hogy vajon milyen küldetést szánt nekünk, és mi a mi feladatunk az ő egyházában, és ehhez kérjük a Szentlélek Istennek a segítségét, és adja az Isten azt, hogy mi együtt tudjunk működni mindig, és hallgassunk a lélek szavára. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen!
Mindig csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogásaként hallod szavát, ha rá találsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. A lelked harca elnyom minden mást. Nem hallod a hívó suttogást. Bensődben vagy a város zaját, nincs messzeség, reát talál. Csendben jön az Úr egy éjszakán. Thank you.
beszéd, vagy a város zaját nincs messze sír, reát talál. Csendben jön az út egy éjszakán, annélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend. A város zaját nincs messze sík, reát talál. Csendben jön az út egy éjszakán.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!